19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország pénzügyei rendezettek. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint az idei költségvetés minden szükséges forrást biztosít többek mellett a családokat, nyugdíjasokat és hazai KKV-kat támogató kormányzati programokhoz. Mint kiemelték, januárban az államháztartás központi alrendszere 32,3 milliárd forintos többlettel zárt. A központi alrendszeren belül a költségvetés 98,6 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok több mint 39 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig majdnem 92 milliárd forintos többletet mutattak. A szaktárca szerint az uniós programok bevételeinek összege az év első hónapjában több mint 240 milliárd forint volt. A magas bevétel legfőbb oka az, hogy az Európai Bizottság a közösségi büdzsé likviditás hiányára hivatkozva a decemberben esedékes jelentős bevételi összeget csak január elején utalta át hazánknak, magyarázta a jelentés. Az országgyűlési választásra már nyilvántartásba vett jelöltek további ajánlásokat nem gyűjthetnek, de annak nincs akadálya, hogy szimpatizánsokat toborozzanak, és gyűjtsék a választópolgároktól a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat és aláírásokat. Az adatok felvétele előtt tájékoztatni kell a választópolgárt arról, hogy ez önkéntes, támogatói adatszolgáltatás, és nem azonos az ajánlással. Arról is tájékoztatni kell, hogy megadott személyes adatait ki, milyen szervezet és meddig kezeli, esetlegesen kinek továbbítja, igénybe vesz-e adatfeldolgozót és mire használják fel az adatokat. Ezeket jellemzően kampánycélú megkeresésekhez, mozgósításhoz használják fel a pártok. A választópolgár az adatkezelőtől a későbbiekben bármikor kérheti adatai törlését, javítását. A Nemzeti Választási Bizottság iránymutatása szerint ajánlóív benyújtására a jelölt bejelentését követően is lehetőség van, hogyha az ajánlások közül az érvényesek száma nem éri el a szükséges 500-at, még lehetősége legyen pótolni az induláshoz szükséges ajánlásokat. Országos polgári, anyagi, jogi, eljárásjogi és activity versenyt rendeztek a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karán. A megmérettetésre az ország 8 felsőoktatási intézményéből összesen majdnem 50 joghallgató érkezett, akik egyéniben, illetve csapatban mérték össze tudásukat. Az országos verseny 3 párhuzamosan zajló számból állt, az anyagi-jogi jogeset megoldó versenyből, az eljárásjogi perszimulációs versenyből és a speciális activity-ből. A Miskolci Egyetemről és egyben a Miskolci Matthias Corvinus kollégiumból is volt versenyző Jakab Dániel személyében, aki a felperesek között az első helyet érdemelte ki.
Nos, hát igen, egy elég nagy versenyen vettem részt az elmúlt héten, ugyanis az országos polgári jogi versenyen vettem részt. Ugye azt kell tudni erről a versenyről alapvetően, hogy 3 szekcióban zajlott a verseny. Volt egy anyagi jogi, egy eljárásjogi, illetve egy activity verseny egyszerre. Ez lényegében csak annyit jelent, hogy milyen törvényeket kellett alkalmazni a megoldáshoz. Én az anyagi jogi jogeset megoldó versenyen indultam el, és a felperesi pozícióban sikerült első helyezést elérnem. Ez a verseny úgy néz ki alapvetően, hogy az ország összes jogi karát meghívják nyilvánvalóan. A legjobb tudomásom szerint a legtöbben ott is voltak, 8 egyetemről biztosan tudok. És úgy néz ki, hogy vannak regionális helyi fordulók, azaz minden egyetemen megszerveznek egy versenyt, és akkor az ott elért helyezetteket viszik általában tovább. A Miskolci Egyetemen is volt egy ilyen verseny még tavasszal, 2025 tavaszán. Ott az alperesi pozícióban sikerült első helyezést elérnem, így nyilván bekerültem a kiválasztottak közé, és ez követte egy nagyon hosszas felkészülés az országos versenyre. Már napokkal előtte esténként nehezen ment az alvás is, mert folyamatosan azon gondolgattam, hogy még ezt nem néztem át, azt nem néztem át, mindig van valami, ami eszembe jutott, és nem hagyott aludni, és azon kattogtam, de végül, amikor eljött a nagy nap, akkor jutott a csúcsra ez az izgulás igazából, egészen addig, amíg ki nem sorsolták a pozíciókat. Miután kisorsolták a pozíciót, hogy én pedig a felperesi pozíciót kell majd, hogy képviseljem, és megkaptam később a jogesetet, akkor már elmúlt, és sikerült adrenalinnál alakítani ezt az izgulást, és jó irányba fordítani ezt az egészet.
Magyarország csatlakozott az Európai Áldozatsegítő Segélyhívó számhoz. mely a 111-006 tárcsázásával érhető el, jelentették be hétfőn Budapesten. Tuzson Bence igazságügyi miniszter arról beszélt, hogy a büntetőjog történetileg nem áldozatcentrikus, feladata sokkal inkább az, hogy elfogja az elkövetőt. A miniszter szerint, ha bár az elmúlt években egyre csökken a bűncselekmények száma, mégis egyre többen fordulnak az áldozatsegítő központokhoz. 2024-ben körülbelül 35 ezer ember kért segítséget, tavaly már 45 ezeren idehaza, számolt be róla Tuzson Bence. Hozzátette, ez azt mutatja, hogy a rendszer jól működik, és az emberek bíznak benne. A miniszter kitért az online csalások kérdésére is, melyeket, mint mondta, különösen nehéz felderíteni, mivel ezeket sokszor külföldről követik el. A hatékony fellépés érdekében pedig minden perc számít. Ezért a kormány egy komplex jogszabálycsomagot dolgozott ki, melynek köszönhetően már 3,8 milliárd forintot sikerült visszaszerezni a csalóktól, ismertette Tuzson Bence. Elemes játékbabákat, plüss és elektronikus játékokat, illetve fülhallgatókat vizsgál a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma, hogy a környezetre veszélyes kadmium és ólomtartalmú termékeket kiszűrje és kivonja a forgalomból, jelentette be hétfőn a hatóság. A termékeket bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, távol-keleti üzemeltetésű üzletekből, valamint webáruházakból választják ki. Tavaly 300 esetben merült fel, hogy elsősorban a forrasztások ólomtartalma, a vezetékek szigetelését képező PVC köpenyek ólom és kadmium tartalma kockázatot jelent, hangsúlyozta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Minden évben fontos beadatni a veszettség elleni oltást a házi állatoknak. A betegség terjedésére és az ellene való védekezésre hívta fel a figyelmet ifjabb dr. Puskás Gábor, a Miskolci Állatkórház vezetője. A veszettség egy vírus okozta fertőző betegség, mely a tünetek megjelenését követően rendszerint halálos kimenetelű. Vírusát a betegállatok főleg nyálukkal, harapás útján terjesztik. A házi és vadon élő emlősállatok minden faját megbetegítheti. Hazánkban a 2018 és 21 közötti időszakban nem fordult elő veszettség, azonban 2022-ben az északkeleti határmenti területeken ismét megjelent a vírus, és ez azóta is gondot okoz hazánkban.
Eljött a tavasz, és lassan itt a március, és a március hónap az azért nagyon fontos Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, mert ilyenkor van vármegyénkben a veszettségoltás kampány, és ilyenkor hall a legtöbb lakos és a legtöbb állattartó arról, hogy veszettség ellen be kell oltatni a kutyáját. Ilyenkor vesszük elő az oltási könyveket, ellenőrizzük, hogy lejárta a védőoltásunk, ellenőrizzük az önkormányzati hirdetésekbe, hogy mikor lesz a faluban a kutyaoltás, hogyan készüljünk, mennyi pénzt kell vinnünk, és a többi. De azért valóban fontos megemlíteni, hogy ez nem csak egy ilyen nyűg, vagy egy indokolatlan jogszabály, amit be kell tartanunk, hogyha kutyát tartunk, hanem ez azért nagyon fontos, mert maga a veszettség vírus által létrehozott, vagy kialakított betegség, az egy halálos betegség sajnos, mind a mai napig, emberben is, állatban is, hogyha megharap minket egy veszett állat, és megbetegszünk, akkor abba nagy eséllyel bele is halunk. Úgyhogy ezt nagyon komolyan kell vennünk. Ezek az összevezetett oltások a mai napig is egyébként működnek, és nagyon népszerűek, azért, mert ezek azok az alkalmak, ahol az állattartók a legolcsóbban és a legkönnyebben be tudják oltatni a kedvencüket, és ez nagyon fontos manapság, mert az oltások ára emelkedik, az emberek egyre kevésbé tudnak szárni ugye a kedvencükre, úgyhogy fontos ilyenkor döntő szempont szokott lenni, hogy minél gyorsabban, kényelmesebben és lehetőleg olcsóbb áron tudjuk ezt megtenni.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Ha hinnél valamiben, mit nem láttál soha, ha hinnél valamiben, mi nem szólít meg, ha látnál fényesen, akkor hinnél valamiben, mi nem csalt meg sosem. Ha hinnél valamiben, mi soha nem lesz a tiéd. Ha hinnél valamiben, mit sohasem rejthetsz el. Ha látnád, milyen, ahogy elvész hirtelen, akkor hinnél valamiben, mi nem múlt el sosem. Ha hinnél valamiben, mert záporban rohansz, ha hinnél valamiben, mert villám tép, s ha látnád, milyen az időm nélküle, te is hinnél nem halt meg sosem.
Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Mikor a gonoszság megnövekszik, csalás és álnokság jónak tűnik. Hadd tapos minden láb, zsilkol a kéz, a szemed tele hád néz. Mivel az egek ígér, egek ígér kegyelmet, óra. A felhők ígér, felhők ígér hűséget, aki rád vágyik, hozzád szalad, szárnyadnak árnyéka oltalmakat. Az élet forrása nálad fakad, és soha el nem apad. Mivel az egek ígér, egek ígér kegyelmet, sötétben a lábam nem tántorog, mert fényes csillagod én rám ragyog. Irgalmad én tőlem meg nem vonod, erősen tart két karod. Mivel az egek ígér, egek ígér kegyelmet, te benne gyönyörködünk. Hűséget, pecsétjét adtad nekünk, csak tiéd az életem. Mivel az egek késik Istentől a segítség, elveszni nem hagy az én Istenem, ő harcol én helyettem. Látom már, hullanak a hamiság szeretők, és elesnek mind a gonoszság tevők. Látom
értékek hullámhosszán.
Lehet számtalan hely, ami szebb és jobb, ami földünknél. Lehet létezik ő, aki többre képes az embernél. Egyszer ismeretlen távolba vágyom, máskor megriaszt egy álom. Hogy a hang, hogy a csend, hogy a fény, hogy a tűz már nem vigyáz egy cseppnyi földre, s el kell mennünk mindörökre. Fény év távolság, csak hallgatom, csak bámulok. Egy életen át nézem tisztaságát, mégsem értem. Hallom hangjait, és el nem érem. Ott a tenger, itt az én hajó. Itt az a hely, amit sokszor boldogan elhagyni. És itt ez az élet, amit sokszor nem nagyon értünk még. Néha könnyebb lenne elmenekülni, tiszta fénybe merülni. De a jel, ami szól, de a hang, ami hív, még nem mond semmit, meddig érek, és lesz-e út, hogy visszatérjek. Fény év távolság, csak hallgatom, csak bámulok. Zengő fény ország, hogy láss csodát. Nekem itt van dolgom, nekem itt vannak álmaim.
Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség, köszöntöm a kedves hallgatókat. Tóth László vagyok, a Martfűi, Rákóczi falvai, Rákóczi újfalui és Kengyeli református egyházközségek lelkésze. Isten igéjét olvasom János evangéliumának 12. fejezetéből, az első 8 versből. Jézus tehát 6 nappal a páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. Mária ekkor elővett egy font drága, valódi nárdusolajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt az olaj illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt: miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő elszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt: hagyd őt, hiszen a temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Amen. Jézus megkenetése Betániában. Ezt a címet hordozza a hallott ige szakasz. A tiszta szeretet érződik ki az égéből, amely keveredik az önzetlenséggel és az odaadással. 6 nappal vagyunk húsvét előtt. Jeruzsálem környékén a feszültség pattanásig feszül. Az előző fejezet azzal zárul, hogy a nagy tanács elhatározza Jézus megölését. A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák. Ennek ellenére Jézus visszatér Betániába, ahol Lázárt feltámasztotta a halálból. Családias és meghitt vacsorával készültek Jézus és tanítványai fogadására. Az együttlét meghittségét beárnyékolja a halál tudata, melyről Jézus hamarosan említést is tesz. A középpontban a barátság áll. Látjuk a testvéreket, Máriát, Mártát és Lázárt. Jelenlétük beszédes és tartalmas. Lázár Isten minden hatóságának teljes bizonyítéka. Márta, mint korábban is, a háziasszony szerepében kívánja megmutatni Jézusnak szeretetét. Mária pedig újra az Úr lábainál pihen meg, de most nem hallgat, hanem cselekszik. Mozdulataiból az imádat és a szeretet mélysége sugárzik. Elővesz egy font valódi, drága nárdusolajat. Mindenki, aki jelen van a szobában, tudja, hogy drága holmiról van szó, mely egy munkás teljes évi bérébe került. Megindító az a pazarlás, hogy nem csupán pár cseppet használ, hanem az egészet kijönti Jézus lábára. Mozdulataiban a végtelen alázat és a teljes önfeladás mutatkozik meg. Megkeni Jézus lábát, és hajával törni meg. Akkoriban a haj az asszony dísze volt, amit képes feláldozni Jézusért. Korábban Jézus szavai töltötték meg a szobát, most a drága olaj illata, ami hangosabb volt minden szónál. Benne van a gyász, a fájdalom, a szenvedés és a halál. Mária nem számolja a cseppeket, hanem kijönti a lelkét. Felkészíti önmagát a közelgő gyászra és Jézus közelgő temetésére. A meghitt, illatos pillanatot Júdás Iskáriótes töri meg szavaival. Az áruló, a tolvaj, aki a szociális érzékenység állarca mögé bújva ezt kérdezi: miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? Kérdése látszólag logikusnak tűnik, de ő a pénzt látja benne, amit most Mária elpazarolt. Nem a szegények, hanem önmaga miatt aggódott. Tolvaj volt, akit a kapzsisága tartott fogva. Felfoghatatlan számára, hogy valaki ilyen áldozatot hozzon Jézusért. Ez a pillanat rámutat a jelen életünkre is. Ma is vannak, akik nem tudják felfogni, és pazarlásnak tartják az Istenre szánt időt, energiát, anyagi forrásokat. Akik nem szeretik Jézust, azok soha nem fogják megérteni, hogy mit jelent önzetlenül, pusztán csak szeretetből áldozni az Istennek. Azok azt sem tudják, hogy amit Istennek adok, azt Istentől kaptam. Akik nem értik Jézust, azok nem tudják, hogy Istennek mindenből a legjobb és a legtökéletesebb jár. A mai júdások az árat nézik, és a pazarlást látják. A mai Máriák az értéket, és a visszanemtérő alkalmas időt látják. Milyen áldás, hogy Jézus is szól, sőt, mi több, egyenesen védelmet ad. Akkor is és ma is az Úr értékeli a vele töltött időt, és a neki adott értékeket. Szavaiban a békesség úgy sugárzik, hogy szinte megáll az idő és a levegő. Hagyd őt, hiszen a temetésem napjára szánta. Akkor is és ma is megvédi az adakozót. Sőt, rávilágít, hogy vannak kegyelmi pillanatok, amik nem ismétlődnek meg. Vannak élethelyzetek, amik minden nap az ember elé kerülnek. Így a szegényeken való segítség, a jótékonykodás, és sorolhatnánk, a szociális gondoskodás lehetőségei. Azonban vannak olyan helyzetek, amik nem fognak újra elénk jönni, és meg kell látnunk az alkalmas időt a cselekedésre. Pál apostol ezt felismerve írja az efézusi gyülekezetnek, és üzen nekünk is. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Olvassuk az efézusi levél 5. fejezetében. Mária tette, az örök időkre fennmaradva mutatja ezt meg. Szeretett testvérek, milyen illat tölti be a mi életünket, hajlékunkat, otthonunkat? Az önzés, a számítás, a csalás rothadó bűze, vagy a szeretet, a kegyelem, az önzetlenség, a jóság nárdus illata? Miből áldozunk az Úrnak? A csonkabonkából? A silányból? Az örüljön, hogy adok erszényből, vagy abból, amiről tudom, hogy a legdrágább, de Istennél van a legjobb helyen? Ne hallgassunk a kritizálókra, mert mindig lesz valaki, akinek nem fog tetszeni az Istennek szánt adományunk. Vegyük észre az alkalmas időt, és azt a legnagyobb áldozatot, amit Jézus tett, hiszen az életét adta értünk, hogy nekünk örök életünk legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük Mária példáját, aki megtanít bennünket a szívben megfoganó és a tettekben megmutatkozó imádat szabadságára. Bocsáss meg nekünk, amikor Júdáshoz hasonlóan mi is számítgatunk és garasoskodunk a hálánkkal. Tisztíts meg a szándékainkat, hogy feléd való szolgálatunk ne csak látszat, hanem valóság legyen. Segíts nekünk is felismerni azokat az áldott pillanatokat, amikor magunkból a legtöbbet adhatjuk neked, vagy érted. Bőti útunkat járva add, hogy tudjuk kegyelmednek és szeretetednek jó illatát árasztani a körülöttünk lévők felé. Eléd visszük a szegényeket, a nincsteleneket, az elhagyottakat és a magányosokat. Add, hogy amikor tudunk, akkor akarjunk is segíteni. Hiszen bennük téged ismerhetünk fel, és neked segítünk. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Áprili Lajos lassú szárnyon. Uram, a két szárnyam nehéz, hozzád emelkedni ma nem mer. Ne bilincselj meg, és ne bánts nagy súlyoddal a félelemmel. Te nagy völgyedben ne legyek énekre béna, hitre gyáva. Úgy kapaszkodjam kéz beléd, mint kicsi koromban anyámba. Hívott erőseid dalos lakomáján mindig ne késsem. Kaputtól ne térítsen el utat veszítő szédülésem. Viharszeles mélyed felett meredekedett bízva járjam. Sziklafalon hajnalmadár örömpiros legyen a szárnyam, és hogyha mégis hullanék sugaradban vagy sűrű hóban, sohasem látott arcodat láthassam egyszer zuhanóban.
Thank you. Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Jambus és Marcipán, második rész. Ami azt illeti, Jambus igazán csodás volt, legalábbis lónak. Márpedig csak nem minden szempontból annak látszott. Ám ellentétben a lovak többségével két apró szárnya is volt. Igaz, ezeket repülésre lehetett a legkevésbé használni, de szüntelenül emlékeztették a kis csikót dicső ősére, a híres szárnyas lóra, Pegasusra, vagy ahogy bizalmasabban emlegetik, Pegazusra, hogy soha meg ne feledkezhessék róla, arról persze a család is gondoskodott. Pegazus neve szinte percenként előfordult a Jambusnak címzett intelmekben.
Bezzeg Pegazus, sosem csinált volna ilyesmit. Mit műveltél már megint? Mit szólna ehhez Pegazus?
Hogy viselkedsz, nem szégyeled magad? Tartsd szem előtt, te Pegazus leszármazottja vagy. Jambus életében azonban nem Pegazus eleven emléke volt a legsúlyosabb tehertétel, hanem a költészet. Szegény Jambus ezt sehogy sem értette. A családi hagyomány úgy tartja, hogy Pegazus röpítette csúcsokra a legkiválóbb dalnokokat, de arra semmilyen forrásban nem lehet utalást, hogy a verseket is ő maga írta volna. Ennek ellenére egyetlen Pegazus utód sem térhetett ki a sors elől. Meg kellett tanulnia a versfaragás összes csinyát, binyát.
De most, hogy megszöktem, én magam fogok megénekelni egy valódi lovagot.
Zárta keservei elbeszélését Jambus. Csak hogy Jambusnak sehogy sem állt rá a tolla a verselésre. Szíve kizárólag a lovag regényekért dobogott.
Lovag regény?
Horkant fel megvetően az egész rokonság, ha csak utalni mert rá.
Csak nem képzeled egy Pegazus családjában.
Ezzel a lovagregények egyszer s mindenkorra kitiltattak a házból. Hiába rimánkodott a lovacska, és egyre jobban sántított valamennyi verslábára.
Tényleg eddig nem volt szó,
vetette közbe kissé zavarodott a Marcipán.
Azt mondják,
magyarázta leereszkedően Jambus.
Keresek egy hős lovagot, s a nyomába szegődöm, és szóról-szóra leírom minden hőstettét. És ez olyan, hogy megéneklem. De sajnos mindeddig egyetlen egy lovaggal sem találkoztam, pedig micsoda kalandok várnának rá. Néhány részletet már meg is fogalmaztam, hallgass csak. És a tűztengert okádva közelgett a rémisztő, rettenetes sárkány, egynyi termete eltakarta a napot, lépte, alatt rengett a föld. Na, mindegy, azért örülök, hogy összeakadtunk, ugyanis döntő szerepet szánok neked.
Marcipán ezidáig azzal szórakozott, hogy füstkarikákat eregetett. Most hirtelen rátört a köhögés, a torkának adta saját füstje. Nem szokott hozzá a döntő szerepekhez.
Tudnilik, nem akarok úgy járni, hogy mire végre meglelem a lovagot, akkor a rettenetes sárkány után kelljen kújtorognom. Tarts velem, te éppen megfelelőnek látszol.
Én egyáltalán nem vagyok rettenetes, ellenkezett Marcipán.
Nem is fújok lángot, csak én helyes kis felhőcskéket, és egyáltalán nem is reng a föld a lépteim alatt.
Bizonyságképpen ugrándozott is egy kicsit, ami igaz-igaz, a föld tényleg meg sem moccant.
Ezt te nem értesz!
Bosszankodott ilyen nagyfokú értetlenség láttán Jambus.
Bízd rám a dolgot, olyan rettenetesnek írlak meg, hogy hát szóval mód feled rettenetesnek. Álmodban sem gondolnád, hogy képes vagy ekkora nagy rettenetességre. Neked az égvilágon semmi tennivalód, egyszerűen csak sárkánynak kell lenned. Hát, az talán sikerül,
bizonytalankodott Marcipán.
Ez a beszéd!
Elkendezett Jambus.
Akár indulhatunk is. Keresünk gyorsan egy lovagot, aki majd jól legyőz és kész. Hát nem egyszerű.
Egy pillanat. Hökkent meg Marcipán.
Nem tudom, jól értem-e. Végül is ki győzlek, ki csodát? Na hát, hogy te minden apróságon fennakadsz. Természetesen a lovag győzi le a sárkányt. Ennek mindig így kell történnie, és biztosíthatlak, hogy így is történik.
Érdekes, mintha a papám másként mesélte volna.
Na hát persze, mert biztosan nem ért a lovagregényekhez. Mondd, tudod te egyáltalán, hogy kik azok a lovagok?
Kik azok a lovagok? A lovagok fényes páncélban járó vitézek.
Tessék? Ja, hát ha nem fényes, akkor kifényesítik.
Megsegítik a bajba jutottakat, amilyenek például az elrabolt király kisasszonyok.
Kardjukkal védelmezik a gyöngéket.
Nem, a pajzsukkal magukat védelmezik, és megvédelmezik az özvegyeket és az árvákat is. Ez az egyik legfontosabb lovagi kötelesség. Olyan fontos, hogy ha nincs a közelben épp se özvegy, se árva, akkor gyorsan levágnak egy gonosz ellenséget, hogy aztán megvédelmezzék az özvegyét és az árváit. Mert a lovagok nagylelkűek, némelyiknek akkora nagy a lelke, hogy egy számmal nagyobb páncélban kell járnia miatta.
Igen, a gonosz ellenséget mindig legyőzik.
Ne beszélj butaságot, aki a lovag ellensége, az természetesen mind gonosz, egytől egyig. És a lovag ráadásul álhatatos, önfeláldozó és becsületes, és olyan bátor, hogy akkor is nekiront az ellenségnek, ha az sokkal erősebb nála, vagy mondjuk, ha ő egyedül van, az ellenség pedig nagyon sok, de a lovag nem törődik a veszéllyel. A végén úgy is győz, és nagyon nagy lesz a dicsősége. Aztán meg vastag könyveket írnak róla, például én is írok egyet.
Ezt te nem értesz, igenis. Bátor a lovag, ő nem tudja előre, hogy győzni fog. Nem buta. Te vagy a buta, te sárkány. Ha a lovag egy másik lovaggal találkozik, no, akkor pár bajt vívnak, az a lovagi torna.
Nem, bukfentezni nem kell, mégis torna.
De hogy győz mind a kettő, tudd meg, hogy ennek ellenére a lovagi torna olyan küzdelem, ahol a vesztes is győztes. Ebből is látszik, hogy a lovag mindenen győzedelmeskedik. Lovagnak lenni a leges, legnagyszerűbb dolog a világon, ennél már csak egy jobb van, lovagregényt írni, de hát arra születni kell.
A mesének már a vége. Aludjatok, pihenjetek. Holnap várunk benneteket.
Köszönjük, Istenünk, hogy itt voltál velünk. Kérünk, édesatyánk, gyere mindig ránk. Amen.
Minden álom sóhaj végén.
Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
Köszönöm neked, Istenem, köszönöm azt, hogy itt vagy velem, köszönöm azt, hogy élhetek, köszönöm a lélegzetet.
Köszönöm azt, hogy te vagy a fény, köszönöm azt, hogy ismerlek én.
Köszönöm azt, hogy beszélsz velem, köszönöm,
hogy értettem, te alkottál, te formáltál, megláttál, és elhívtál.
Köszönöm azt, hogy világítasz, köszönöm azt, hogy utat mutatsz.
Köszönöm azt, hogy te vagy a tűz, te vagy az, aki örökre hűz.
Köszönöm azt, hogy bízol bennem, köszönöm azt, hogy élvezhetem.
Köszönöm azt, hogy szeretetet tele tölti a szívemet. Te alkottál, te formáltál, megláttál, és elhívtál. Te alkottál, te
hogy rám ragyog.
Mosolyog, visszatükrözhetem, te vagy az én Istenem, te vagy az én Istenem.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
A szívem fáj, és kételj lakik bennem. A csüggedés közel jön hozzám. Én várok rád, s te mellém ülsz a csendben. Megvigasztalsz a jelen. Erőt adsz, ha elfárad a lelkem. Erőt adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton. Te erőt adsz, mely nem fogy el sosem.
te vagy az, akire mindig vártam, hajnal csillag vagy az éjszakában, olyan egyedül érzem magam nélküle. Te velem vagy Jézus minden nap, te vagy a fény, ha éjjel van, te vagy a tűz a szívemben.
Me eat.